Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának egyik szerkesztője, és ahogy a hallgatóink ezt jól tudhatják az elmúlt hetekből, évindító beszélgetésekkel kezdjük a januári adásokat. Volt már gazdasági, és volt már belpolitikai évindító beszélgetésünk az elmúlt két hétben. Ma a külpolitikával folytatjuk. Egy ilyen külpolitikai évindító beszélgetésre hívtam meg mai vendégünket, Zgut Editet, a Lengyel Tudományos Akadémia doktorandusz kutatóját és a German Marshall Fund elemzőjét. Szia Edith, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Szia András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
Van is egy aktualitás, aminek a kapcsán a külpolitikai beszélgetésünket elindíthatjuk, ez pedig a német politikához kötődik. A hétvégén volt választás a CDU-n belül, a legnagyobb német párt választott magának új elnököt Armin Laschet személyében, és hát ez mindenképpen egy európai jelentőségű esemény, hogy Európa legnagyobb és legbefolyásosabb országa, és annak kormánypártja, legnagyobb kormánypártja a új elnökkel gazdagodik, az nyilván egy európai esemény, amely új irányt jelenthet, például a német-magyar és a CDU-Fidesz kapcsolat viszonylatában is. Te hogy látod, mit jelent az új CDU elnök megválasztása a Fidesz, és így általában a német-magyar kapcsolatok szempontjából?
Valóban Angela Merkel utódlása az, ami majd leginkább kijelöli az Orbán rezsim uniós mozgásterét az idei évben. A német kancellár eddig ugye kiegyensúlyozó szerepet játszott Orbán Viktor egyre inkább szélső jobboldali Fideszé, illetve a szövetségesei, valamint az EPP progresszívebb szárnya között, és egyelőre most úgy tűnik, hogy Armin Laschet a merkeli pragmatista irányvonalat viszi majd tovább a CDU élén. Tehát zsigerileg minden bizonnyal sokkal kritikusabb a Fidesszel, mint mondjuk Friedrich Merz lett volna, aki nyilván bevándorlás ellenes volt, legalábbis erre utalt Laschetnek a CDU kongresszuson elmondott beszéde, ahol ugye a jobboldali szélsőségességet, az extrémizmust, a terrort nevezte meg első számú ellenségének, ugyanakkor meg kell majd találni a hangot a CDU konzervatív szárnyával. Tehát megválasztás után rögtön megengedő hangot ütött meg, hangsúlyozva, hogy szükség van az Európai Unióban a magyarokra és a lengyelekre, nehogy a szélső jobb felé sodródjanak, tehát ez alatt azt kell érteni, ennek a kontinuitását, hogy továbbra is jobb a sátoron belül tartani Orbán Viktor, mint azon kívül. Tehát rövid távon nem igen várható, hogy a CDU elmozdul majd a Fidesszel kapcsolatos alapvetően kivárásra játszó álláspontjáról. De tehát ugyanemellett szól, hogy Laschet alapvetően reálpolitikus, és azok közé az európai politikusok közé tartozik, akik egyébként meglehetősen megengedőek Vlagyimir Putyin orosz elnök politikájával kapcsolatban, tehát ez egy szintén egy olyan faktor, ami közrejátszhat az Orbán Viktorral kapcsolatos hozzáállásában. Ugyanakkor tehát ki szervezheti a külpolitikát például Nürnberg Röttgennek, aki eddig nagyon határozottan bírálta a Fideszt, és eléggé hajthatatlannak tűnik a jogállamiság védelmével kapcsolatban. Ugye Nürnberg Röttgen volt az, aki a jelöltek közül a legerőteljesebben kiállt a liberális demokratikus értékekkel szemben. Úgyhogy vele akár eszkalálódhatnának is egy picit a pár diplomáciai kapcsolatok a Fidesszel, de mindenképpen tovább nehezíti a hosszú távú tisztánlátást, hogy Laschet ugye nem lesz automatikusan a CDU-CSU kancellár jelöltje, további potenciális jelöltek vannak versenyben. De megint csak, tehát összességében én kétlem, hogy rövid távon jelentős változások állnak majd be a német álláspontban. Tehát az elmúlt 15 évben azt láttuk, hogy német nyomásra az Európai Unió főként csak akkor lépett ténylegesen közbe, ha egy tagállam gazdasági értelemben közvetlenül veszélyeztette, egzisztenciális értelemben fenyegette az Európai Uniót, tehát Görögország esete egy tipikus olyan példa volt, ami ugye megmutatta az Európai Unió valódi rendszer korlátozó szerepét ebből a szempontból. És amíg Orbán Viktor ugye amennyire tudta 3% alatt tartotta az uniós hiánycélt, illetve stratégiai partnerséget kínált a nagyobb német cégeknek, addig a tagállamok jogállamisági bírálatait is kordában tudták tartani a tanácsban. Nem beszélve ugye a társasági adóról, ugye, ami Magyarországon a legalacsonyabb, tehát hogy ezekkel összefüggésben a német vállalatok ugye mindig is a stabilitásban voltak érdekeltek, és ezért ez nagyban meghatározta a berlini álláspontot.
Beszéljünk akkor egy néhány szót arról, hogy ha változatlanságra számít az gyakorlatilag a CDU és a Fidesz kapcsolatában, akkor ez azt is jelenti, hogy az Európai Néppárton belüli Fidesz szerep a jövőben is megoldatlan marad? Tehát számoljunk azzal, hogy továbbra sem lesznek képesek az EPP-ben hozni egy érdemi döntést a Fidesz jövőjéről?
Hát ugye most azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy mivel Orbán Viktor egyre konfrontatívabb magatartást tanúsított ugye a büdzsétárgyalások során is, és ugye a tavalyi év végi Szájer botrány ugye tovább fokozta az Európai Néppárton belüli feszültségeket. A legutóbbi fejlemény az ugye az, hogy a néppárti frakció február végéig szeretne dönteni az eljárási szabályzat módosításáról. Most úgy néz ki, hogy a frakció már nem ragaszkodna ahhoz, hogy előbb a néppárt döntsön a felfüggesztett Fidesz sorsáról, amire legkorábban ősszel kerülhetne sor. Na most meglátjuk, hogy végül megszavazzák ezt a következő hónapban. Ugye azt láttuk, hogy a párt rengeteg vörös vonalat húzott, annyi vörös vonalat húzott a Fidesznek, amennyi festék nincs a kontinensen, és ezt mindegyik alkalommal ugye átlépte a párt. Egyelőre nem látni, hogy ez minőségi előrelépéshez vezethet-e a Fidesz-néppárt viszonyában, de egyet látunk biztosan, hogy Orbán Viktor eddig nagyon sokat profitált a néppárton belüli belső megosztottságból. Tehát a Fidesz felfüggesztése ellenére is, ugye bőven maradtak támogatói a párton belül, ezek olyan francia, spanyol, olasz és főként kelet-közép-európai bolgár-szlovén csoportok, akik szerintem akkor sem feltétlenül kapnának a szívükhöz, hogyha az Orbán Viktorral kritikus, liberális északi szárnyazott esetben mondjuk leválna a néppártról. És ugye mivel Orbán Viktor soha nem akarta valójában elhagyni a néppártot, nemrég ezért állt elő ezzel a harmadik utas lehetőséggel, hogy a brit torikhoz és a cseh euroszkeptikusokhoz hasonlóan ugye kívülről kapcsolódjon a szervezethez. És ez így úgy valószínűleg mindenkinek elfogadható kompromisszumnak tűnhet, ez a kint is, bent is vagyok állapot, de egyrészt ugye vannak ellenzője is a néppártban, és eljárásjogi szempontból sem egyszerű, mert a Fidesz nem hagyhatná el ugye végleg úgy értve, hogy először ugye ki kéne lépnie magából az EPP-ből, hogy utána kívülről tudjon csatlakozni, tehát hogy egyelőre ez rendkívül bizonytalan. Azt látszik, hogy a hangulat az nem lett jobb az elmúlt év vége óta, de egyelőre nem látni, hogy ez most tényleges elmozdulást fog eredményezni.
Akkor sem várhatunk döntést az EPP-beli Fidesz szereppel kapcsolatban és Fidesz tagsággal kapcsolatban, hogyha időközben lehetségessé válik a személyes találkozás a koronavírus alábbhagyásával, esetleg az év második felében. Azért kérdezem ezt, mert Donald Tusk mondta azt, hogy az EPP-ben való Fidesz tagságról csak személyesen tető alá hozott párt értekezleten, kongresszuson lehet majd döntést hozni. Szerinted akkor 2021-ben nem számíthatunk ilyen döntésre Fidesz jövőjét tekintve?
Hát én nagyon óvatosan inkább azt mondanám, hogy legkorábban, ilyen körülmények között legkorábban ősszel.
Jó, már ez is egy elég konkrét jóslatnak számít, ahhoz képest, hogy az EPP mennyire óvatos szokott lenni. Ezt nyilván meg fogjuk majd látni az év második felében. Az látszik, hogy a koronavírusra hivatkozva ezt még egy jó ideig el lehet odázni, hogy ilyen döntés szülessen. Ha már itt az európai szintérnél járunk, térjünk rá a elmúlt évnek a legfontosabb konfliktus pontjára az EU-magyar kapcsolatokban. Ez a jogállamisági mechanizmus volt. Akár a CDU felől közelítve, és az új elnök megválasztása felől közelítve is föltehetném ezt a kérdést, de nézzük most a általános EU-magyar kapcsolatokban betöltött szerepe felől ezt a kérdést. Te mire számítasz, hogy 2021-ben a jogállamisági mechanizmussal mi fog történni? Meddig fog eljutni ez a történet? Milyen lépésekre lehet idén még számítani? Összességében mi lesz a helyzet ezzel a kérdéssel, ami a tavalyi évben azért erősen borzolta a kedélyeket?
hogyha visszalépünk egyet, és összességében a jogállamisági, mondjuk azt, hogy kötélhúzást nézzük a különböző európai intézmények felül nézve, akkor tehát szerintem azt tűnik biztosnak, hogy tovább fog eszkalálódni a magyar kormány, és általában az intézmények viszonya. Nem feltétlenül a tanácsban, mert szerintem a portugál és a szlovén elnökség legalábbis alig ha akarna tengelyt akasztani, vagy nagyon keménykedni a magyar kormánnyal. Ráadásul ugye a hetes cikkely szerinti eljárás is parkoló pályán van. Viszont ugye nem egészen másfél év múlva választások lesznek, és ez az elhúzódó kötélhúzása várható a jogállamisági mechanizmus ügyében, ugye, ami a legforróbb pontja volt az elmúlt év végének. Ugye az Európai Parlament ugyanis egyértelművé tette, hogy jogalkotó alperesként mindent meg fog tenni, hogy mielőbb be lehessen majd élesíteni ezt a nemrég elfogadott új mechanizmust a jogállamiságot megsértő tagállamokkal szemben. Ezt egyébként saját hatáskörben az uniós bíróság elnöke is megteheti, ha úgy ítéli meg, hogy eléggé nagy horderejű ügyről van szó. Tehát folytatódik majd Orbán Viktornak az euroszkeptikus populista hadjárata, ahol az Európai Parlament mellett minden bizonnyal az uniós bíróság is a NER keresztüzében lesz, és szerintem az egyik legfőbb probléma, hogy továbbra sem garantált, hogy az Orbán kormány ne érjen vissza ezekkel az uniós pénzeknek a korrumpálásával a 2022-es választási kampányban, ugyanis sürgősségi eljárás esetén sem tűnik valószínűleg, hogy ezt a jogállamisági féket 2022 előtt fogják alkalmazni. Most anélkül nagyon elvesznénk a részletekben, azt azért lássuk, hogy az Európai Bíróság valószínűleg sürgősségi eljárásban fogja majd tárgyalni ezt az ügyet, ha magyar és a lengyel kormány keresetet nyújt be a rendelet megsemmisítésére, és erre a két kormánynak ugye 2 hónapja és 10 napja van a rendelet mostani januári hatályba lépésétől. És ugye azok a várakozások, hogy valószínűleg a határidőhöz közel fogják benyújtani ezt a keresetet Luxemburgban, anélkül, hogy gyorsított eljárás kérnének, mert ugye ez egyik kormánynak sem áll el érdekében. Ennek a gyorsított eljárásnak egyébként sincs fix határideje, de a gyakorlatban általában 4-6 hónap kell ahhoz, hogy egy ítéletet meghozzanak, tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy a bíróság ítéletet korábban 2021. szeptemberében születhet meg, de még így sem biztos, tehát a rendelet jogszerűségének a megállapítása esetén sem adhatnak azonnal füstjelet a jogállami feltételrendszer aktiválására. Ugye mit jelent ez a gyakorlatban? Orbán Viktor rövid távon mindenképpen időt nyert, és a választási kampány alatt kedvére átcsatornázhat pénzeket haveri és családi zsebekbe, lényegében politikai következmények nélkül. Ez azért fontos és problémás, mert a magyar kormány pont ezt a macskaegér játékot játszotta éveken keresztül az Európai Unióban, ugye kihasználta az unió hosszasan elhúzódó eljárásait, és szépen kényelmesen átalakította a rendszert, míg az uniós intézmények ilyen viszonylag átlátható, jogilag elszámoltatható, hosszadalmas eljárás keretében kezelik a magyar, illetve a lengyel ügyeket. Mindkét kormány könnyedén át tudja rendezni a bíróságokat, vagy akár ki tud űzni egyetemeket az ország területéről, és ezért lenne nagyon fontos megérteni, hogy maga a kondicionalitás legfeljebb egy kiegészítő mechanizmusként működhetne ideális esetben a meglévő uniós eszköztár mellett, amit sokkal jobban ki kéne használni az uniónak. Elsősorban a jogi lépésekre és a pénzügyi szankciók együttes alkalmazására lenne szükség, több kötelezettségszegési eljárásra és a pénzek tényleges visszatartására kellene építeni.
Amellett, hogy a jogállamisági mechanizmussal, akkor várhatóan azért főleg az év második felében lesznek még konfliktusok. Te mire számítasz, hogy milyen főbb konfliktusforrások, konfliktuspontok vannak még az EU-magyar kapcsolatokban, amire esetleg egyébként Orbán Viktor építheti az idei euroszkeptikus retorikáját? Vannak-e ilyenek?
Hát, ez jó kérdés.
Felmerülhet ugye a vakcinák kapcsán is a brüsszelezés, a közös uniós fellépésnek az ostorozása. Mire lehet kifutatni ezt az euroszkeptikus kampányt szerinted még a közeljövőbe?
Tehát ebből a szempontból én olyan különösebben új elemekre nem számítok. Tehát zajlik ez a több irányú eljárás, amiről beszéltünk, a jogállamisággal kapcsolatban, és ugye ez az, amit az Orbán kormány évek óta beleillesztette ebbe a nyugatellenes euroszkeptikus populista stratégiába, ami ugyanúgy összeillesztető a Soros György elleni és mindenfajta külső beavatkozásokkal kapcsolatos ilyen populista alapvetésekben, ami ugye arról szól, hogy a magyar és és egyébként ugyanezt a stratégiát alkalmazza a lengyel kormány is. A magyar kormány védelmezi a kritikákkal szemben a magyar szuverenitást minden témával kapcsolatban, és bármilyen kritika elhangzik, teljesen lényegtelen, hogy miről van ebben az adott esetben szó. Itt ugye egy ilyen, mondjuk azt, hogy egy ilyen állandó dihotómiába ágyazzák ezt a problémakört, hogy mi védekezünk a külső beavatkozással szemben, ami egy destruktív, ami a nemzetállami szuverenitás és a tiszta magyar lelkű, vagy tiszta lelkű magyar népnek a védelmére irányul, és pontosan ezen az alapon delegitimál mindenfajta külső kritikát, ami akár jogjellemisággal, akár vakcina beszerzéssel, akár bármilyen szakpolitikai kérdéssel kapcsolatos. Tehát szerintem inkább magát a megközelítést és a módszertant érdemes vizsgálni, ami állandó, és hogy ebben egyébként éppen pont milyen kritikák hangzanak el, az lényegében behelyettesíthető, mert hogy a magyar kormány megközelítése az állandó ebből a szempontból.
Beszéljünk most egy kicsit az egyik szakterületedről, a visegrádi négyek együttműködéséről. Ezt a visegrád csoportot Orbán Viktor az EU új meghatározott tengelyeként igyekezett beállítani az utóbbi években. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy több törésvonal mutatkozott a V4-eken belül, elég akár csak a jogállamisági mechanizmus kapcsán a vétó fenyegetés nézni, amit ugye ketten beleálltak, a lengyelek és a magyarok, a lengyel és a magyar kormány, a másik kettő visegrádi ország viszont nem állt bele ebbe a kérdésbe, és még nyilván lehetne más törésvonalakat is mondani. Szerinted mekkora jelentősége lesz a V4 formációnak a következő időszakban?
Szerintem nagyon fontos és érzésértékű volt az, hogy tavaly év végén a szlovákok és a csehek teljesen egyértelművé tették, hogy a jogállamisági kondicionalitás ügyében nem létezik V4 egység. Ugye nem terveztek csatlakozni a Varga Judit által a visegrádi négy intézményként belengetett kutatói hálózathoz sem, ami egy ilyen alternatív helyzetértékelési platform lenne. Alternatív helyzetértékelést nyújtana a magyar és a lengyel jogállamiság helyzetéről. De azt, tehát szerintem ezt annak tükrében érdemes vizsgálni, hogy a visegrádi együttműködés mindig is egy ilyen erősen költséghaszon elv alapján működő informális érdekcsoport volt. Egyáltalán nem véletlen, hogy a mai napig nem intézményesült meghatározó mértékben. Az együttműködés dinamikáját mindig pillanatnyi érdekek, az éppen hatalmon lévő kormányok, gazdasági politikai preferenciái és az erre vonatkozó politikai érdek határozta meg. Orbán Viktor hatalomtechnikai okból erőlteti ezt a nagyon egységes visegrádi alternatív erőközpont narratívát a dekadens nyugattal szemben, mivel egy közepes méretű tagállam vezetőjeként ugye folyamatos koalícióépítésre kényszerül, és ugye így sok próbálja megsorokszorozni a saját befolyását az unión belül, viszont újra és újra kiderül, hogy amennyiben tagállami pénzügyi érdekekről, illetve most, mint kiderült, jogállamiságról van szó, visegrádi egység egyszerűen nem létezik. És ez persze nem jelenti azt, hogy majd megszűnik a részes tagállamok közötti egyeztetés az uniós csúcsok előtt, tehát középtávon szerintem nagyjából úgy kell elképzelni a visegrádi együttműködést, ahogy eddig is, tehát hogy egyeztetett álláspontot fognak majd kialakítani azokon a területeken, ahol konszenzus érhető el, ilyen például a migráció, és tartózkodni fognak mindenfajta közös fellépéstől olyan témákban, ahol ellenére érdekek érvényesülnek, ilyen például Oroszország, vagy akár az eurozóna integráció kérdése, ahol ugye Szlovákia áll teljesen külön a visegrádi hármaktól. Tehát összességében véve a visegrádi egységet pont ennek megfelelően a helyi értéken kell kezelni, és semmiképpen sem szabad felülértékelni politikai értelemben.
A magyar külpolitikának szintén meghatározó adottsága minden korban, minden kormány alatt az, hogy az Egyesült Államokban milyen kormányzat van éppen. Az elmúlt 4 év az nagyon kedvező időszak volt, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk Orbán Viktor számára, Donald Trump elnöksége alatt, azonban január 20-ától a Biden-Harris adminisztráció vezeti az Egyesült Államokat. Volt már itt néhány nyilatkozat az elmúlt hetekben, akár Joe Biden részéről, akár korábbi elnök Barack Obama is bírálta Magyarországot, vagy pontosabban olyan párhuzamokban, olyan felsorolásokban használták Magyarországot illusztrációként, ami hát mondhatjuk nyugodtan, hogy igen negatív kontextusban tünteti fel az országot, igen negatív percepcióról árulkodik. Mit gondolsz, ezek a már meglévő, illetve korábban elhangzott nyilatkozatok vezető amerikai politikusok részéről, demokrata politikusok részéről, ezek elővetítik már ezt a a nagyon kritikus külpolitikai irányvonalat, vagy ezek csak retorikai fogások, és az együttműködés a két ország között azért ennél pragmatikusabb lesz. Te mire számítasz az amerikai-magyar kapcsolatokban?
Én arra számítok, hogy egy kicsit mindkettő. Tehát, hogy tényleg nagyon elkötelezettnek tűnik az új adminisztráció a demokratikus értékek globális védelme és a transzatlanti kapcsolatok erősítése szempontjából, de én egyébként ilyen nagyon célzott sok terápiára, amire mondjuk az Obama adminisztráció alatt, aminek akkor voltunk szemtanúi, én kevésbé számítok. Valószínűleg először most is megpróbálnak majd kapcsolatot teremteni az Orbán kormánnyal is elérni, hogy ne álltson Washington legfontosabb stratégiai céljainak. Itt ugye elsősorban arról van szó, hogy a Biden adminisztrációnak ugye olyan összetett belpolitikai problémákkal kell most szembenéznie, a Covid okozta gazdasági és politikai válság következtében, plusz hogy ott vannak a globális konfliktusövezetek, ami mellett valószínűleg nem lesz prioritás kelet-közép-európai államokkal foglalkozni. Ahol fontos, és amit fontos lesz majd figyelni, az, hogy Magyarország elsősorban amiatt lesz érdekes, és már érdekes a Biden adminisztrációnak, hogy ugye belépítési pontot jelent a Oroszország és Kína szempontjából az Európai Unióba. Ugye emlékezünk vissza, hogy mit mondott Joe Biden a kampányban, Oroszország a fő ellenség, Kína a fő ellenfél, tehát Kína a fő rivális, és nem kizárt, hogy végül pont ezek mentén a kínai és orosz befolyásszerzés, illetve az ezzel összefüggő korrupciós ügyek mentén igyekeznek majd nyomást gyakorolni Orbán Viktorra jogállamisági ügyben. Emlékezünk vissza, hogy a magyar kormány Huawei-t priorizáló 5G politikáját még a Trump adminisztráció sem nézte feltétlenül jó szemmel, és azt láttuk, hogy ugye Magyarország Szlovéniával együtt lényegében az egyetlen uniós állam, amelyik nem csatlakozott Washington tiszta 5G hálózat programjához. Ugye ennek az a célja, hogy garantálja az 5G hálózatok biztonságát az USA határain túl terjeszkedő területeken, ugye Kínával szemben, vagy még egy példa, hogy a Huawei októberben nyitott nem olyan rég, tavaly októberben irodát, ugye, aminek nem feltétlenül örült az amerikai nagykövetség. A Trumpi adminisztráció nem beszélve ugye a vakcina használatról, de ami szerintem még inkább fontos az, hogy közvetve, de nagyon-nagyon komoly hatása lehet a Biden adminisztráció újfajta megközelítésének, vagy legalábbis másfajta megközelítésének a multilateralizmus és a transzatlanti megközelítés szempontjából. Ugye Trump-al azt láttuk, hogy átalakult a nemzetközi rendszer alapját képező hatalmi struktúra, és itt a globális együttműködésre való törekvés helyett az USA újra a nemzetállamok befolyásáért, meg a piacokért, meg a biztonságért folytatott vetélgetést tartott a szem előtt. Ez összességében nem kedvezett az olyan országoknak, mint Magyarország, amely kicsi és gazdaságilag kitett szereplő. Orbán Viktor ugye mégis azt állította, hogy a legmagasabb világi helyről kaptunk engedélyt mi magyarok is arra, hogy saját magunkat helyezzük az első helyre. Na most ez fog megváltozni azzal, hogy Joe Biden a multilateralizmushoz való visszatérés jegyében meg fogja nehezíteni azt a típusú hozzáállást, amit Orbán Viktor és Jaroszláv Kaczynszki követett. Ugye ők nem tudják majd a washingtoni bilaterális kapcsolatok mögé bújva tompítani az uniós jogállamisági bírálatokat, sőt, innentől kezdve majd azzal kell számolniuk, hogy az Európai Unió az Egyesült Államok bevonására törekszik majd a viteskérdések rendezésében, és egyébként zárójel kezdődik, egyébként valószínűleg a néppártnak is ultra kínos lenne, hogyha Magyarországot például nem hívnák meg a Biden adminisztráció által meghirdetett globális demokrácia fórumra. Tehát itt lehet közvetett nyomásgyakorlást gyakorolni akár Németországon, vagy akár a befektetési megállapodásokon keresztül is, annak függvényében, hogy a magyar és a magyar kormány mennyire fog majd ugye konfrontatív politikát folytatni. Egy biztos, ez az új adminisztráció az orosz és a kínai nyomással szemben egy sokkal ellenállóbb Európai Uniót szeretne látni, és Trump-al ellentétben nem fogja támogatni az EU gyengítésére irányuló törekvéseket. Tehát az elmúlt 4 évben azt láttuk, hogy Washington és Moszkva lényegében egyszerre profitált Orbán Viktor uniós egységet akadályozni kívánó külpolitikájából, és most jó eséllyel kijelenthetjük, hogy az USA-nak Clinton óta nem volt ennyire elkötelezett euróatlanti elnöke. Biden külügyminiszterét, Antony Blinken sem azt fogja majd befolyásolni a döntései meghozatalában, hogy magyar származású felmenői vannak, hanem hogy régóta meggyőződésesen transzatlantista.
És zárásként még egy kicsit a lengyel politikára is áteveznénk. már csak azért is, nem csak azért, mert Varsóban élsz, és a magyar politikával foglalkozó elemzők közül azt hiszem senkinek nincs olyan rálátása a lengyel politikára, mint neked, hanem azért is, mert van egy olyan aktualitás, hogy Orbán Viktor egy egészen konkrét szakpolitikai programot átvett a lengyel kormánytól a közelmúltban. Ez pedig a 25 éves korig tartó adókedvezmény, SZIA kedvezmény ötlete, amelyet a 2022-es magyar kampányban igyekeznek alkalmazni, hasonlóan ahhoz, ahogy 2019-ben Lengyelországban a jog és igazságosság ezt bevetette. Jól ismered a lengyel kormánypártnak a politikáját, te számítasz-e, látsz-e még olyan politikai innovációt, vagy tudsz-e még mondani olyan innovációkat, amelyek onnan kerültek be a magyar politikába, vagy amelyekre számítasz, hogy esetleg itthon is megjelenhetnek a közeljövőben, a 2022-es választásokig?
Ez korán sem egyszerű kérdés, mert ugye már több mint egy évtizede egy ilyen oda-vissza működő tudásmegosztás zajlik ugye Orbán Viktor és Jaroszláv Kaczyński között, és ugye a NER mérföldekkel Lengyelország előtt jár az autoritár rendszerépítkezésben, egyetlen területet leszámítva, ez pedig a független bíróságok teljes spektrumon történő szétverése. Tehát ugye itt Lengyelországban azt láttuk, hogy a kormány közpénzből finanszíroz gyűlöletkampányokat, több különböző platformon, többek között a köztévében is vannak ilyen műsorok, és fegyelmi kamerák létrehozásával ugye hallgattatja el a rendszerrel szemben kritikus bírákat. Ha nem is ugyanezekkel az eszközökkel, de azt látjuk, hogy az Orbán kormány is növelni igyekszik a nyomást a bíróságokon. Ezt láttuk a 2019. évi évvégi salátatörvény elfogadásában, ugye ez mutatkozik meg Varga Zsai András egypárti fideszes megválasztásában, amely tovább veszélyezteti a bírák belső szervezeten belüli függetlenségét, illetve tovább erodálja hatalmi ágak megosztásának a rendszerét. A másik potenciális terület egy ugyancsak régúj témakör, ami ugye az identitás alapú félelmekre való tudatos rájátszást mutatja, ez legutóbb ugye az LMBTQ ellenes hangulatkeltésben nyilvánult meg, ami évek óta meghatározó a PISZ kampányában. Tavaly az elnökválasztási kampányban ugye ez elsősorban a vidéki 20 000-es vagy az alatt településeken hozott nekik viszonylag sok szavazatokat, Lengyelországban rendkívül jól működött, viszont vissza is ütött pénzügyileg nekik, mert ugye az Európai Bizottság uniós támogatásokat mond meg 11 lengyel településtől, amelyik LMBTQ mentes övezetnek nyilvánította magukat. És a 9. alkotmánymódosítással azt láttuk Magyarországon, hogy a Fidesz is a részben a szexuális kisebbségekben jelöli ki az egyik fő ellenséget. Ez egy nagyon hasonló vegytiszta populista logika mentén építkezik mindkét rezsim. Ugye nagyon erősen pluralizmus ellenes megközelítést alkalmaznak, és az állam ellenségeit látják a kormánytól mindenfajta független kritikus, vagy pusztán más értékrendet képviselő szereplőkben. Egyébként az általad kiemelt fiataloknak szóló adókedvezmény két dolog miatt is érdekes szerintem. Az egyik az az, hogy a PISZ ezt egy példanélküli jóléti osztogató politika csomagba ágyazta be, ami egy 3 éves folyamatos választási ciklus keretében lett bemutatva. És az a helyzet, hogy a fiataloknak szóló adókedvezmény, ami ennek ugye a része volt, ez finoman szólva se vált be. Tehát 2018 óta azt látjuk, hogy folyamatosan csökken a fiatalok jogi és igazságosságra leadott szavazat aránya. És én úgy képzelem el, hogy a PISZ-hez hasonlóan Orbán Viktor is majd ugye a biztonság szigeteként próbálja majd ábrázolni Magyarországot, ahova se a koronavírus okozta a gazdasági válság, sem pedig a hagyományos értékeket veszélyeztető nyugati ideológiák nem gyűrűznek be, de ez ugye a valóságban sokkal nehezebben lesz kivitelezhető, mert ugye a PISZ ezt a COVID begyűrűzése előtt folytatta ezt a példanélküli osztogató politikát, amire nem is feltétlenül lehet nálunk számítani, de hogy sokkal könnyebb volt gazdaságilag kivitelezni. Itt ugye az Orbán kormánynak majd a gazdasági sokhatás közepette kell ugyanezt megfutnia, illetve talán még egy potenciális terület, amit ki lehet itt emelni, ez az önkormányzatok mozgásterének a további szűkítése, de itt ugye leginkább a PISZ volt az, amelyik ötleteket gyűjthetett a Fidesztől. Lengyelországban ugyanis a többszintű kormányzás és a decentralizáció minden kormányzati központosító törekvés ellenére továbbra is a demokratikus átmenet ténylegesen a legnagyobb vívmánya maradt Lengyelországban. Itt két területen történt elmozdulás az elmúlt években, azt követően, hogy az ellenzék 50 nagyobb városban átvette a vezetést. gyakran uniós direktívákra hivatkozva vontak el kompetenciákat helyi önkormányzatoktól, az önkormányzatiság elvének aláásásával, illetve az állam úgy emelte meg a helyi szolgáltatások színvonalát, hogy nem allokált melléjük többletforrás. Tehát ugye ez nehézségeket okozott a helyi önkormányzatoknak megtalálni ezeket a fedezeteket, és azt hiszem, hogy a legdrasztikusabb példa az itteni mozgástér csökkentésre az az volt, hogy két ciklusra korlátozták a polgármesterek, megyei vezetők mozgásterét azután, hogy ugye megtörtént ez a viszonylag erőteljes önkormányzati előretörés.
Hát ez egy olyan végszó, amely azt mutatja, hogy bizony oda-vissza még van lehetőség politikai innovációk elcsenésére, akár a lengyel irányba, akár a magyar irányba. Edit, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és segítettél nekünk áttekinteni azt, hogy 2021-ben mire számíthatunk a magyar külpolitikában.
Én köszönöm a meghívást.
És a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottak. Ígérem, hogy a következő hetekben is hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.